Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy kicsit személyes regiszterben kezdem a mai beszélgetést. Gyerekkori emlék ötlik fel bennem, mert hogy nem volt túl jó étvágyam kisrác koromban, mindenféle orvosokhoz jártunk, a többi között nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor egy hétvégen bejöttünk Kolozsvárra, reparkoltunk az akkor még ismeretlen utcasarkon, és egy érdekes helyre érkeztünk, Tonk doktor bácsi nézte meg, hogy mi van az én gyomrommal, vagy mitől vagyok olyan nyápic, aztán kiderült, hogy ezt el is lehet nőni. Na hát ez a Tonk familiával való első kapcsolatom, aztán meg utána voltak újévi történetek, amikor a szomszédból átjöttek az én barátomhoz rokonként kocintani. Később meg láttam a két testvért főgondnokként vizitációban, aztán meg ugye egyetem, sajtóközpont, és most Tonk Márton ül itt velem szemben, hogy minden kerek legyen, vagy legalábbis kerekedjen. Köszönöm, rektor úr, hogy együtt lehetünk.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a Kolozsvári Rádió, a régió kedves hallgatóit, hisz ugye jóval szélesebb körben hallgatják a rádiót ismereteim és tudomásom szerint, mint pusztán Kolozsvária.
De a szapienciát, hogy most egy kicsit visszabókoljak, azért talán még inkább ismerik, mert hogy volt például Szabadkán rektori értekezlet most novemberben, ez még a Tonk Márton első mandátumának vége felé. Mi történik egy ilyen rektori találkozón, ahol a Kárpát-medence magyar egyetemeinek vezetői találkoznak, nyilván van egy protokolláris rész is, de érdemben szakmai eszmecsere, tapasztalatcsere, beszélgetés, akár vita alakul-e ki ilyenkor?
Ha szabad egy kicsit abban a regiszterben maradni, ahonnan a beszélgetés elkezdődött, azért hadd csatoljak vissza egy kicsit ezekhez a személyesebb dolgokhoz. Nyilvánvalóan egész életemet és lényemet meghatározták ezek a személyek, akikről itt utalás történt, és akikről itt beszéltél. De hogy maradjunk ebben a könnyed hangnemben, olyan, mert te is azzal kezdted, hogy valamikor odaérkeztél Emil bácsihoz, hogy ismerik mind a mai napig a kolozsváriak, és nagyon sok közegbe fordulok meg, román közegekben is, ahol a nevemet mondva rögtön kérdezik, hogy Csevárudakú domnul doktor Emil. No, de nálunk is volt egy kedves történet, egy kicsit hasonló. Akkor én voltam még gyerek, még ilyen hátulgombolós, még az se talán. És hát édesanyám, mivel én voltam az első gyerek, roppant aggódott és izgult, hogy a gyerek nem eszik. És hát kihez forduljon? Hát volt egy gyermekorvos a családba, ugye, az ő apósához, az én nagytatámhoz. És akkor a következőket kérdezte Emil bácsi. Kedves Márta, van a hűtőszekrényben étel? Van. Kedves Márta, a kamrában van harapnivaló? Van. Na figyelj, ne kedves Márta, doktori tapasztalatom alatt még egyetlen egy gyermeket se láttam ilyen halni, akinél ez a két feltétel adott. Úgyhogy menjen haza, nyugodjon meg, és nem lesz ebből semmiféle gond. No, de hát a kérdés szakmai és a másik részére visszafelé áttérve. Hát először is ugye az egy néhány, hát mondjam, durván egy olyan évtizedes fejlemény, hogy a Magyar Rektori Konferencia tudatosan ebben a Kárpát-medencei felsőoktatási integráció jegyében eldöntött, hogy minden évben valahol az úgynevezett külhoni régiókban kerül megszervezésre a Magyar Rektori Konferenciának egy plénuma. Tehát ugye több van egy évben, de az egyik plénum külhonba kerül megszervezésre. Egyébként éppen most Szabadkán intézhettem azt az igen megtisztelő meghívást a Magyar Rektori Konferencia tagjai felé, hogy Kolozsvárra szeretettül látjuk 2025-ben. No, hát és ilyenkor ugye van ennek, nyilván ez egy plénum, tehát van ennek egy napirendje, vannak ennek formális és napirenden levő megtárgyalásra váró kérdései. Rendszerint ugye ilyenkor ott van a szakpolitika is, tehát ugye a szakpolitika elmondja, hogy éppen
hogy
állunk, és hol tartunk, és ugye erről folyik egy beszélgetés, egy eszmecsere. Különböző projektek, különböző több intézményt, egyetemet érintő kutatási, nemzetközi esítés, és sorolhatnám, hogy milyen jellegű programok vannak, amiben mondjuk úgy összességében a Magyarország Egyetemek mind érintettek. És hát ugye az nagyon fontos, nem csak szimbolikus, hanem egyébképpen egy nagyon termékeny szakmai vetületű dolog is, hogy a Kárpát-medencei intézmények, magyar nyelvű oktatást nyújtó intézmények képviselői mind ott vannak, mind ott vagyunk ezeken a beszélgetéseken. Úgyhogy itt azért sok minden tisztázódik, sok mindenről alkalom van egyeztetni, tárgyalni, adott esetben igen vitatkozni, és egymásnak szegezni bizonyos, hát nehezebb témákat is. Én tudok mondani egy ilyent, amit én magam szegeztem neki a magyarországi kollégáknak éppen Szabadkán, bár ezt már azelőtt való találkozóinkon is többször megtettem.
És pedig?
És pedig azt, hogy ha valóban egységes Kárpát-medencei felsoktatásban gondolkodunk, és valóban úgy gondolkodunk erről, hogy ez egy közös feladatunk és közös felelősségünk, hogy ez a rendszer, ez a felsoktatás rendszer így ebben a formában fennmaradjon, akkor a leginkább úgy tudnánk rák tekinteni erdélyekre, de összességében külhoniakra is, ha nem indítanak székhelyen kívüli képzéseket, tehát magyarországi egyetemeknek az Erdélyben kihelyezett képzéseiről beszélünk. Pláne nem indítanak olyan szakokon, ugye, amelyekből itt is van a különböző intézményeinkben felsoktatási kínálat. Nyilvánvalóan unióban élünk, hála jó Istennek, meg egy demokratikus és szabad mozgás, szabad döntéseket ábóvó feltételező politikai kultúrában, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy minden erdély magyar fiatal oda megy tanulni, ahova szeretne, ez nagyon helyes így. Viszont, hogy meghívót is küldjünk neki, vagy esetleg kampányoljunk, vagy mindenféle ösztönző rendszereket építsünk rá erre a mozgásra, azt azért lehet, hogy érdemes lenne átgondolni. Magyarán azt kértem, vagy azt javasoltam számukra, hogy itt vonjanak egy kicsit vissza adott esetben a lendületből, ami egyébként teljesen értelemszerű és teljesen logikus, én nem intézményvezetőként nem tudok ezzel igazából vitatkozni. Tehát, hogyha nekem bővülni kellene mondjuk hallgatói létszámban, és ott gondolkodnék a lehetőségeken, akkor nyilván adná magát, hogy ott vannak.
Ők nem mondták, ők már, mint akik ezt hallgatták, hogy de hát a Sapientia eklatáns példája annak, hogy nem hogy kezdi elszívni a magyarországi ifjúságot, de hogy azért most már lassan tradícióvá vált, hogy Magyarországon, vagy akár felvidéken érettségizett fiatalok itt folytatják a tanulmányaikat.
Így van, ugye, és ez is benne van a történetben, és benne...
Csak hogy a Sapi nem kampányolt, hanem ők csak jöttek a hírre.
Így van, és hát jöttek a hírre, vagy ugye gyakorlatilag Kárpátalján, felvidéken, délvidéken nagyon célzott megkeresések voltak, hogy akkor XYZ szakon be tudnánk-e iskolázni a náluk végzett, náluk érettségizett fiatalokat, akkor nyilván, tehát az ilyen nagyon projektspecifikus történet volt. Mi nem, úgy, ez már a Magyar Rektori Konferenciának a kávészüneteinek a témája, amikor az ember felveti azt is, és hogy vajon mi lenne akkor, ha mondjuk igen, jól menő szakjaink közül néhányat kivinnénk Magyarországra is, mint kampány, mint promo, mint marketing. Azt leszámítva, hogy a nagy egyetemi vásáron, azon az egy darab egyetemi vásáron, ami egyébképpen most lesz Magyarországon, éppen januárban, mindig januárban van ez az edukáció nevű nagy felsoktatási seregszemle. Ott mindenki jelen van a Kárpát-medencéből kisebb, nagyobb
tudástőzsde. Igen.
Na, de ezen kívül mi nem célzottan nem kampányolunk az anyaország felé.
De ettől viszont... függetlenül van 36 darab partnere a Sapientiának külföldön.
Így van.
Intézmény és egyetem főleg.
Ez így van, és nyilván igazából mi azt preferáljuk ebben a dologban, hogy ezek a hosszabb, rövidebb hallgatói mobilitások, hála Istennek a Sapientia tényleg az összes létező nagy mobilitási programnak részesebb a pillanatban, ugye Erasmus partnerek vagyunk. Most már ugye magyarországi oldalról nézve Pannonia program partnerek is vagyunk, mert ugye ők a Pannonia programon keresztül jönnek, de hát ott van a Makovec program,
igen.
Meg ott van a Celpus program, ugye ezek mind olyan mobilitási programok, amelyeket sokkal inkább preferálunk. Ezeknek a keretében el lehet jönni akár egy-két évet is tanulni a Sapientiára, úgyhogy az ember egy másik anyország intézménynek a jogviszonyban levő hallgatója. Tehát ez sokkal szebb és kerekebb történet számomra.
Annál is inkább érdekes, vágok közben, mert hogy szintén a családi hagyományra utalva van a könyvtárban Tonk Sándor által jegyzett tanulmány arról, hogy hogyan tanultak annak idején, ugye, erdélyi diákok hogyan peregrináltak és mentek tudást szerezni, okulni nyugatra.
Igen, ez így van, ugye édesapám a szakmai életének az egyik ilyen kimagasló pontja, ugye a középkor és a koraikori egyetemjárással, peregrinációval kapcsolatos kutatásai, adatbázisok, és ugye azt mind a mai napig referencianyag is használják. Ott viszont volt egy nagyon lényeges dolog, amit nem kellene akkor elfelejted itt a 21. században
sem. A kvázi kötelező comeback.
Pontosan, ugye, tehát azt a pénzt úgy, így van, a pénzt azt úgy kapta meg attól a mecélástól a peregrinus, ugye a legtöbb esetben azért erről volt szó, hogy ott nem volt opció vagy kérdőjel, hogy akkor hazajövünk vagy sem, vagy ott maradunk vagy sem.
Egyébként még csak ennyit fűznék hozzá, nem lenne pontosan a mobilitást figyelembe véve, és hogy más dinamikája van most a fiatalok pálya elképzelésének, tervezésének, egyáltalán idő gazdálkodásának, hogy ilyen 5-10 éves, vagy nem tudom, valamiféle belátható időre szerződést kötni. Tehát valahogy biztosítani azt, hogy kimegy valaki. Van egy intézményi támogatás, van egy beajánlás, van egy hátszele, de hogy nyilván nem kötelezően, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, de hogy legyen azért a termésnek egyfajta rövid távon behajtható profitja. Tehát teszem azt, hazajön, és akkor 5 évig a szakmában itt van. Utána nyilván tovább mehet, de hogy lehet, hogy jobban tudna tervezni az itteni elitrekrutáció és továbbképzés is úgy teljes spektrumában, ha lenne egyfajta ilyen minimum 5 év. Hát annak idején ugye 3 évig voltunk kihelyezve, és utána lehetett mozogni a tanügyben. Nem hiszem, hogy olyan nagyon meredek ez. Vagy akár 3 évet is, ha nem 5-öt.
Igen, én sem gondolom meredeknek, és egyébképpen ez gyakorlat manapság is, ugye a mai világnak a viszonyai között, tehát vannak ugye, hát egyrészt ugye az anyországban jól ismerjük, hogy vannak ezek a röghözkötés és a többi programok, tehát bizonyos állami juttatásokat, finanszírozást csak ilyen típusú szerződések megkötése esetében érhet el az adott fiatal. Egyébként ez nálunk is van, tehát sok ösztöndíj program, 90-es évektől már volt erre rengetegféle próbálkozás, hogy olyan külön ösztöndíjaknál, a különleges támogatási formáknál, plusz javadalmazásoknál ez legyen kitétel. Most is van, tehát vannak ilyen szerződések. Ezeknek a tapasztalat, ugye nincs miért nem mondjam ki hangosan azt, amit látunk az elmúlt 10-20 év tapasztalatából, hogy ezeknek a jogi kodifikálása, tehát hogy bomba biztos legyen, az viszont elég nehéz. Tehát gyakorlatilag mindig is lesz ezen egyféle veszteség, ha már szabad így nevezni, mert ugye...
Tehát van egy vállalás, a formalizált vállalás, de nincs egy olyan záradék, ami arról szól, hogy ha nem tartod be, akkor ilyen és olyan vissza kell fizetni.
És azt hogyan tudod behajtani akkor azt, ugye, vagy hogyan tudod megtörténni, hogy vissza is fizetődjön, vagy ha fogja magát valaki, és mégis elmegy, akkor mi történik akkor? Indultunk ilyen nemzetközi országon átívelő pereket, vagy mi történik, lehet, hogy az ember se kezd
igazából. Lesz az igen, egész tehát, procedúra.
Hogy vannak ezen, vannak ennek azért gyengé, de azért összességében a tapasztalatnak a másik része azt mutatja, hogy akik ilyen szerződéseket írnak alá, azoknak jellemzően a túlnyomó többsége itt van, és itt marad, és itt végzi a dolgát. Tehát, hogy nekik nincs is nagy szükségük ezt, hogy most 3 vagy 5 év, vagy valami, mert ők nagyjából a jövőképükbe is úgy építkeznek. Hogy... Na de, hogy még az előbbi gondolatot, azt mindenképpen szeretném mondani, hogy kiegészítsem egy számsorral, csak hogy érzékelhető legyen, hogy én Szabadkán miért szegeztem ezt a problémát, ismét egy kollégák számára, hogy miért vetettem fel ezt a problémát, mert egész frissán számsoraink vannak. Tehát összességében úgy Erdélyben az összes képzési formában, tehát alapképzés, mesterképzés, doktor és a többi, körülbelül olyan 10,5 ezer, legyünk jó indulatok, 11 ezer fiatal tanul magyarul. Tehát ezek azok, akik Erdélyben is tanulnak, és magyar nyelvű képzésekben teszik, mert ugye még vannak, akik...
Állami és magánegyetemek.
Állami és magánegyetemek, minden. Ez a Cuzánban a teljes kör. Legyen 11, hogy legyen egy kerekszám, 11 ezer fő, és ebből körülbelül ebben a pillanatban olyan 800 fő tanul, tehát egy olyan, majdnem egy ezres nagyságrend tanul a magyarországi egyetemek Erdélybe kihelyezett úgynevezett székhelyen kívüli képzéseinek a keretében, és tehát akkor itt van egy ezresünk, és még a magyarországi statisztikákban megjelenik 3000 diák. Éppen néhány hete adták közre a Központi Statisztika Hivatalnak azt a számsorát, hogy mennyi külföldi tanul Magyarországon, ez valami 45 ezer körüli szám.
És közülük 3000 a magyar.
A második helyen van második a ranglistán, helyen. Tehát első helyen van Németország, és második helyen van Románia, 3000, majdnem 3100 fővel. Hát nyilván ebből tudhatjuk, hogy ebből 3100-ból az első többség azok mi vagyunk, tehát a erdélyi magyarok, ez teljesen bizonyos. Tehát ugye gyakorlatilag akkor négyezer főt vesztünk ebben a történetben. Ami a 11 ezerhez viszonyítjuk, azért elég komoly érvágás, igaz? Igen. Tehát, hogy ez így tevődik fel, és ezért hangsúlyozok, és nem csak én egyébképpen, mert ebben nem a Sapientia rektorának a véleménye ez, amit mondok, hanem ez abszolút egyértelműen közös álláspontunk az állami és a magánoktatásban implikált magyar egyetemi vezetőknek.
Keveset fogni, de azt behajtani és realizálni. Ez volt az első rektori mandátumnak a jelszava. Itt a Sepsiszentgyörgyi bővítés szerepelt célkitűzésként és a doktori képzésnek a bevezetése. Na most ez a kettő kiikszelve. Mi következik a most startoló 4 évre? Mi az, ami prioritást élvez? És azért kérdem pót kérdésként, vagy bővítményként, hogy ugye volt egy folyamat, kicsit eszembe jut az, ahogyan bejöttek ugye nyugati és főleg holland civil szervezetek itt segíteni a civilséget Erdélyben. Beindították, támogatták, és amikor már látták, hogy önjáró, hogy meg tud maga oldani dolgokat, büdzsé, szervezés, szakmaiság szempontjából, akkor lassan kivonultak. Na most volt egyszer egy ilyen diskurzus, hogy a magyar állam támogatja, mert ugye a létrejötténél is ott volt fő tényezőként a szapienciát, de hogy azzal is számolni kell, hogy fokozatosan a szapienciának egyfajta saját forrásból származó anyagi hátteret kell megteremteni. Ez hogy néz ki most ennek a történetnek a dinamikája pillanatnyilag?
Több labdát dobtál fel, úgyhogy igyekszem ezekre reflektálni, kezdem akkor itt a legvégével, ugye, ahol abban maradt az általad elmondott gondolat. Tehát először is én azt gondolom, és ez abszolút meggyőződésem, hogy nem csak, hogy valahol kötelességünk, hanem felelősségünk is Erdélyben minden téren, minden vonatkozásban úgy építkezni, hogy abban a fenntarthatóság logikája erősen benne legyen. Le tudom fordítani ezt jóval egyszerűbb mondatokra is. Soha nem voltam az az erdély magyar, és nem is leszek, akinek automatizmus, hogy átfutunk itt Tartánnál, és kitartjuk a tenyerünket.
Pedig most már könnyebb lesz átfutni.
Most könnyebb lesz, igen, de remélem, hogy nem fogja ezt a folyamatot erősíteni, tehát, hogy kitartjuk a tenyerünket a magyar kormánynak, vagy Magyarországnak, hogy itt van, és ide kellene rakni a támogatást, mert mi szegény erdélyi magyarok erre óhatatlanul rászorulunk. Tehát ez sohasem voltam én, és nem is leszek. Nyilvánvalóan az, hogy az anyaország egy hátteret biztosít egy egymilliós közösségnek, ez egy nagyon erős és nagyon nagy biztonság, és azt is gondolom, hogy való egy logikus folyamat, ha egységbe gondoljuk magunkat. Mi segítségükre tudunk lenni az anyországiaknak, ők pedig nekünk sok tekintetben. No, de az, hogy abból a támogatásból hogyan sáfárkodunk, hogy azt feléjük, vagy működés mellett arra is gondolunk, hogy akkor abból a támogatásból hogyan lehet esetleg fenntarthatóságot produkálni, én ezt azt gondolom, hogy abszolút kötelességünk és feladatunk. És egy egyetem nyilván sose fog tudni odáig eljutni, most nevezzük egy állami egyetemnek, mert mi is az vagyunk, ugye egy magyarországi állami egyetem vagyunk tulajdonképpen. Tehát egy állami egyetem, amelyik ingyenes helyeket hirdet, ingyenes képzéseket hirdet, és ugye az egész egy ilyen állami költségvetés logikán felépülve, az sose fog tudni odáig eljutni, hogy ő magát fenntartsa, mert ahhoz az kéne, hogy akkor bevezesse a vaskos tandíjakat, bevezesse a pénzért fizetésellébe történő hallgatói szolgáltatásokat, és akkor ugye vannak ilyen egyetemek szerte a világon és Európában is, akik egy ilyen üzleti modellként
jól el vannak.
Na, de hát nyilván egy állami egyetemnél, ahol más missziók vannak, ez nem eset. Viszont az az egyetem, és így a szapiencia is hozzá tud tenni nagyon lényeges forrásokat. Mi most ebben a pillanatban valahol ott tartunk, hogy a teljes büdzsénk, tehát a teljes működési költségvetésünknek, ebbe beleértve a beruházásokat nem, de az infrastruktúrát, a laborra,
a működtetésre,
igen, működtetésre szükséges költségvetésünknek, körülbelül a 25-30%-át saját forrásokból ki tudjuk termelni, és ugye a 70-75% az, ami érkezik a magyarországi költségvetésből. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában így nem egy rossz arány. Nyilván ebben az egyetem saját gazdasági tevékenysége, saját bevételteremtő kapacitása, de a különböző nagy finanszírozási projektekhez, lásd például a PNRR projekt, ugye, amelyikből jelentős összegeket bevételezünk ebben az évben is, vagy a következőben is, ami előttünk áll. Tehát ugye ezeknek a révén ezt el lehet érni, és biztos, hogy ez a helyes logika. Mindig azt szoktam mondani, hogy fel lehet újítani egy, és ugye erre is voltak példák, egy kastélyt, vagy egy udvarházat Erdélyben a magyar állam pénzén, de utána következik, hogy na és akkor most mi lesz? Akkor ahhoz, hogy kifűtsük megint, megyünk túl Ártánnál, és szólunk, hogy ki kéne fűteni a kastélyt, vagy kitalálunk esetleg valami olyan projektet, vagy valami olyan konkrét példa. A kolozsvári ingatlan beruházásaink közül például a legutóbbi, ugye a Jókai utcai ingatlan, az teljesen bizonyosan, így is vagyunk megegyezve egyébképpen a magyarországi finanszírozóinkkal, hogy az fenn fog maradni részben bérlemények működtetésére.
Ez a nyáron átadott,
ez így van, ez átvett, az igen. Az igen. Tehát gyakorlatilag azt már látjuk az elmúlt egy évből, hogy ez az ingatlan a maga működtetési, fenntartási költségét ki tudja termelni azokból a bérbe adott utcára nyíló, meg stb. Felületekből, és akkor az egész koncepciót úgy kell építeni, és erre rá kell építeni. Ugye ez csak egy apró példa, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez a helyes, és ez az etikus gondolkodás is, úgy amúgy, ha onnan nézem, hogy valakik ezeket a projektjeinket támogatja.
Ennek a 25%-nak mennyi részét teszi ki a kutatásokból eredő bevétel. Tehát a tudást milyen mértékben lehet úgy konvertálni, hogy a szapiencia anyagi hátterét erősítse.
Ez kb. Egy olyan 15%, ezeket pontosan tudjuk, ezeket a számokat, ugye, mert ezeket amúgy is követnünk kell, de hát amúgy is követjük az egyetem belső minőségbiztosítási rendszerével. Ott tartunk a kutatásoknál, hogy érzékeltessem, hogy azért ez is milyen szépen fejlődött az elmúlt 25 esztendőben. Ezt, hogy ismét, bele is borzongok, mikor ezt kimondom, hogy a szapiencia negyed százados lassan. Tehát, hogy olyan közeli ez a 2000-es évek környéki állapot, hogy most kimondani, hogy negyed század, az olyan fura volt, hogy a hétvégén is avattunk Vásárhelyen az egyetem 5. doktor honoris causáját, és amikor készültem ott egy kis beszéddel, akkor úgy bele borzongtam, hogy ez történelmi léptékkel, ez semmi, de igen, de ugye...
Nem, szerintem ez... Hát ha arra gondolunk, hogy az új életünk az 35 éves itt ebben az országban, az az új nagy fejezet, és abból egy 25-ös, ugye erről szól, akkor...
Na de, hogy visszatérve, ugye még egy gondolat erejéig erre a kutatási projektek kérdésére, a rektori programoknak van egy upgrade-je is, mert ugye ennek az volt a módszertana, hogy megpályáztam ugye a kiírt rektori pályázatot, ez volt valamikor novemberben, és azt követően szerveztem 4 darab oktatói konzultációt az egyetem 4 karának a munkatársaival, nem csak oktatókkal, hanem adminisztratív munkatárs, mindenkivel, aki érdekesnek talált egy beszélgetést a rektor pályázóval, és akkor az ott térkező visszajelzéseket, azokat, amelyekkel én magam is úgy gondoltam, hogy ezzel egyet tudnék érteni, ha elnyerem a bizonyat, az beépített, és akkor lett egy ilyen 2.0-as verziója a rektori pályázatnak, aztán ezt ki is tettem ugyanúgy a honlapra, ez most is ott találhat az egyetem honlapján. És ennek az egyik pontja volt szintén egy ilyen felmerült kérdés kapcsán az, hogy most már rá kellene építeni a kutatási pályázatunkra egy ilyen informatikai, szoftveres rendszert is, mert most már olyan sok van az egyetemen, hogy igazából nem biztos, hogy átfogható, és nem bírjuk követni. Tehát ha ma azt mondanám, hogy egy gomnyomással szeretném látni, hogy hány projektünk fut, melyik fázisban, stb., akkor ezt nem tudom megnézni. Korábban 15 évvel, ezelőtt, mikor volt ebből, vagy 10 vagy 20, akkor egyszerű volt, mert
egy A4-es
lapra. Ez most már biztos nem megy, tehát ebbre biztos, hogy egy kis szoftverelemet fogunk építeni. Amúgy is, és ezt muszáj elmondanom, mert úgy roppant kikiválkozik belőle minden intézménynek, és egy kicsit azért a román bürokráciánra felé megfogalmazott kritikám is ez a történet. Tehát ugye az egyik mondat az, hogy ez a modul, amelyik a kutatási programokkal fog foglalkozni, ez része lesz egy ilyen MySapi admin nagyobb elektronikus nyilváltató rendszernek, amit az egyetemen éppen PNRR támogatásból most írnak, most folyik ezen a munka. És hogy ez milyen empirikus tapasztalatot kaptam az elmúlt hónapokban erre nézvést, hogy ez szükséges, hogy a Bocskai házat fel fogjuk újítani a 2025-ös évben. A rektori hivatalnak, központi hivataloknak szolgál épületet fel fogjuk újítani. Ennek az volt az első lépése, hogy teljesen kiürítettük. Ebben a pillanatban üresen áll a Bocskai ház, ki van ürítve, irodák, butorzat, minden készen áll, hogy átlesen.
Hát ott egy alapos alaksor fölfele, ugye ki kell szárítani.
2003-ban volt ez felújítva, az ott eltelt 21-22 év, úgyhogy most már megérett erre az idő. Na de, hova akarok kiukadni? Az irodákból papírt kellett kiüríteni. Nyilván, amit kötelező megtartani, az kötelező megtartani, de amit nem kötelező megtartani. Körülbelül a folyamat 3/4-nél küldték a gazdaságigazgatóságra a kimutatást, hogy 2,6 tonna papírt vittünk a papírzusztába, és ez nem volt az egész. Tehát azóta még ment ki, és akkor mondtam is a munkatársaknak, na ez az a pillanat, amikor erősen gondolkozzon el mindenki mindenen. De ugyanakkor a kritikám is fennáll, mert olyan jellegű dolgokat tartalmaz mindmáig a román szabályozás, román normatíva, ami a teljességgel aberráns. Ha tényleg azt gondoljuk, hogy valahol mondjuk Románia a zöld állam kíván lenni idézőjelbe, akkor lehet érdemes ezeket a folyamatokat is belekalkulálni, mert egy olyan mondjuk kisebb intézményben, mint a Sapiencia, ugye mégis 2300 diákról beszélünk, ennél jóval nagyobbak vannak kolozsvárok is, és mondjuk egy ilyen, ha extrapolálom ezt a termelést, akkor valószínűleg megijednénk.
Van, ugye ez az új front nyitás, amit egyébként már több ízben és szakaszában is tudtuk sajtóként követni, ez a Szentgyörgyi telephelynek és kínálatnak a kibővítése, ami ugye egyrészt nagy fejlesztésről szól, tehát egy kaliberében azt hiszem, hogy a Sapiencia történetében az egyik nagyon nagy vállalás. Jelesen bentlakás, kampuszszerű épület együttesnek a megépítése a Sepsi Arénával szemben. Ez még utoléri a mandátum végét, ez a vállalkozás. Általában általában, amikor valaki belevág, és látja a végét, mert tudja, hogy az egy periódusig tart, az a tisztség és a vele járó vállalások, azért szeretné tudni azt, hogy úgy engedi el, vagy úgy zár le egy szakaszt, hogy úgy kerekded, vagy vége van. Ez a Sepsiszentgyörgyi fejlesztés átadásra kerül, működni fog. Mi a jelenlegi elképzelés?
Először akkor két ilyen számokkal kapcsolatos adalékot teszek hozzá a történethez. Az egyik az az, hogy mikortól ketyeg az óra, azt akkor fogom tudni én is pontosan megmondani, ugye apropó, hogy mikor van vége. Ugye Romániában az egyetemi választások lezajlását követően, ami nálunk is közvetlen és direkt módon zajlott, tehát ez teljes halmaz, a teljes akadémiai közösség meg volt kérdezve a rektor szemét illetőleg, de éppen ma, mai nap hétfőjén, miután pénteken a szenátus a választások törvényességét megerősítette, megy el az iratcsomó Bukarestbe, a tanügyminisztériumhoz, és a tanügyminisztérium az...
Okézza le, és onnan...
Attól a pillanattól ketyeg az óra. Igen. Na most, hogy ez mikor, meg hogy ugye a politikai viszonyok ez erre hogyan fognak rávetülni, nem tudom. Azt tudom, hogy az előző, tehát a 4 évvel ezelőtti időpont az, amikor január 4-e volt, tehát akkor érkezett
nem
meg a tanügyminisztérium.
Nem kapkodták el akkor se.
De nem is volt késés benne, mert akkor is egy decemberi volt, tehát ez így rendben volt. Na, akkor ketyeg az óra, a másik számodat pedig az az, hogy az új tanügyi törvény értelmében 5 évesek a mandátumok Romániában, tehát ugye most akkor elkezd ketyegni az óra.
Igen, akkor egy 5 éves tervről
beszélünk. Tehát és akkor ugye a kérdés szubstanciális része, hogy addig, hogy ez a mandátum alatt maga az építés, tehát a kampusz építés befejeződik-e, azt mondom, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy most már ugye a megkötött szerződés ismeretében, mert kivitelezői szerződés van megkötve a kampusz építésre, biztos vagyok benne, hogy beleszámolva mindent, amit ilyenkor beleszokás még számolni, ilyen csúszásokat, de ez meg lesz egy olyan optimális esetben, 2-3 esztendőn belül meg tud lenni ez az ingatlan együttes, mert ez egy elég komplex ingatlan együttes. Nyilván, ami a szakmai vagy az oktatási része, arra pedig azt mondom, hogy nem egy 5 éves történet. Ez hosszabb időt igényel, viszont a szapiencia számára nem egy ismeretlen út, amit Sepsiszentgyörgyön be szeretnénk járni. Ugye a legjobban talán a csíkszeredai analógia mutatja, hogy ugye Csíkszeredában 25 esztendővel ezelőtt elkezdődött valami. Mindig azt szoktam mondani, egy olyan terénumon, egy olyan közegben, ahol hát azért, ha mondjuk a romániai egyetemi városokat kellett volna felsorolni 2000-ben, akkor nem gondolom, hogy Csíkszeredát oda sorolta volna bárki is mellé, igaz, hogy ezek az egy nagy egyetemi városaink. Ma már ugye ott van, és nagyon szépen teljesített, egy 25 éves utat bejárva. 2 éve voltam a tanévzáron, és a Tapstéren ugye a sok száz végzős diák, szülők, stb. Előtt mondtam el, hogy úgy kezd hasonlítani Csíkszeredát egy egyetemi városra. És nyilván ez idő kell. És ahhoz, hogy valami az egyetem elkezdjen hatni a falain kívül, hogy az egyetem, ugye az egy dolog, hogy ott
a szerves része legyen a helyi közösségnek.
Az idő kell, és Sepsiszentgyörgyön egy ilyen út áll előttünk, az nyilván nem az én mandátumom ideje, mire ez az út valahol céltér, hanem majd az utódaim is ebből részt kell vállaljanak, és majd aztán valamikor ez bekövetkezik. Valahol Sepsiszentgyörgyön ugye az történik, mint a másik 3 korona, az intézmény hőskorának a fázisában van ebben a pillanatban Sepsiszentgyörgy, egy karalapításnak a hőskora, a maga mindenféle gyermekbetegségével együtt, ha szabad ezt így nevezni, amit ugye majd aztán az élet és a tapasztalat kiegyenesít, viszont van egy nagyon lelkes, fiatal, dinamikus csapatot, akikre lehet hagyatkozni.
Hát és egy partnerként működő önkormányzat, ami nem utolsó szempont.
Abszolút, ez így van.
Ugye van ez a régi megyésítési időből is származó akár versengés a két szomszéd megye és a két szomszéd megye székhely között. És mivel Csíkszereda azért sportközpontként eléggé jelentős, főleg ugye a téli sportok tekintetében, de nem csak, mennyire lehetett áthidalni ezt a, mondjuk úgy, hogy burkolt rivalizálást, hogy akkor a sport és az edzőképzés mégiscsak Szentgyörgyre kerül, holott ugye fotballakadémia és mindenféle facilitás azért Csíkszeredában működik. Ez hogy történt? Vagy mit lehet erről hivatalosan elmondani, így rádióban?
Erről tulajdonképpen bármit el lehet mondani, mert nincs ebben semmi titok és semmi hátsó tervezés vagy stratégiázás ebbe a dologba. Sőt, azt mondanám, hogy egy igen tudatos koncepció áll amögött, ahogyan ezek a sporttal kapcsolatos szakok és képzések elindultak. Tehát én nem tapasztaltam és nem érzékeltem érzékeltem legalábbis az elmúlt 4 év és rektori munkám alatt olyanféle ellentétet, ami mondjuk a Hargita megyei és a Kovászna megyei, vagy városi önkormányzatok, vagy stratégiai fejlesztések terén úgy akuttak lettek volna. Hát nyilván mindenki a maga régióját, a maga megyét, a maga városát igyekszik minél hatékonyabban, minél erősebben fejleszteni, de azt úgy látom, hogy ebben azért egy kooperatív szemléletmód van, és nem ennyire egy konkurenciális szemléletmód. És nagyjából ez mutatkozott meg abban is, ami a sportszakokkal ott kapcsolatos. Tehát a sportszakok története nem a Szapiencia kútfőjében fogalmazódott meg, hanem egy olyan kívülről érkező igény, elvárás, amiről egyszer csak elkezdtek nekünk beszélni, egyre többet, egyre hangsúlyosan kezdtek el beszélni nekünk a régió, tehát a székelyföldi megyéknek az önkormányzatai, a sportban érdekelt entitásai. Hát igen, mondjuk itt tényleg nem kell sok lábjegyzet, hát mindannyian tudjuk azt a nagy vonalú menő sportfejlesztést, ami zajlik ebben a régióban, mind a profi, mind az amatőr sport tekintetében. A profi az mindig ott van előttünk, a Sepsi OSK vagy a Csíkszeredai Futballklub, de az amatőr sportban is rengeteg minden történik ebben a régióban. És ugye ők egész egyszerűen azt mondták nekünk, hogy ez már olyan volumenű, hogy ez már olyan nagyságrendre ez a történet, hogy rendben van, hogy Kolozsváron működnek ugye az állami oktatásban ilyen képzések, igen, de hogy ez nem lesz elég, ez a beiskolázott helyszám, és ráadásul nagyon sokan vannak olyanok, akik nem is jönnének el Kolozsvárra. Lassan ugye ebben úgy meggyőztek bennünket, hogy akkor erről érdemes lenne beszélni. Egyébként a tapasztalat nagyon visszaigazolja, mert mind a sepsiszentgyörgyi sportszakunk esetében, mind pedig a csíkszeredai sportszakunk esetében a felvételik masszív túljelentkezés mellett zajlottak, és be van tiltva az összes hely. Tehát igazuk volt ebből a tekintetben, hogy erre van ott egy ilyen munkaerőpiaci igény, egy ilyen utánpótlás szerű igény. És aztán ugye, hogy ez az összefogás teljes legyen, és a mi részünkről is azért ezt figyelembe vegyük tudatosan, hogy itt nehogy legyen valami diszkrepancia, így jött létre aztán az a koncepció, hogy Sepsiszentgyörgyön van a sport és edzőszak, Csíkszeredán éppen az idén elindult a sport és testnevelő tanári szak. Ezek gyakorlatilag egy közös tanszéki háttérbe lesznek összeszervezve, tehát ugye egy képzésnek a két helyszínen
Tusnádon zajló. Lesz az edzőtábor, mert az van a megye határ környékén.
Az lehet, igen. És különösebb hangsúlyai úgy, ahogy a kérdésedben is elhangzott, tehát Csíkszeredában legyen a téli sportokkal kapcsolatos tevékenységek centruma, és Sepsiszentgyörgyön pedig mindaz, ami atlétika, foci,
kosárlabda,
stb. Tehát itt van egy elég jó feladatmegosztás, nyilván egy egyetlen oktatói állományt szeretnénk kiépíteni, de úgyhogy kiszolgálni mindkét irányt. Ez is egy hosszú út lesz, ugye, ott a térségben, a régióban kiépíteni egy olyan felsoktatási elitet, akik aztán ugye nem meghívott tanárok vagy vendégtanárok, akikre most teljességgel azért rájuk vagyunk utalva, és ebben a szempontból az a stratégiai partnerség, ami a Budapesti Testnevelési Egyetemhez köt, az egy fantasztikusan nagy dolog, tehát tényleg ők nagyon bedobták magukat ebbe a történetbe. Na, de szépen ki fog alakulni, mert ezt az utat is már végigjártuk egy néhányszor, tehát ezt a fajta vállalkozást már végigcsináltuk nem egyszer, nem kétszer, hogy a kvázi a nullából építve és igazából úgy építkezve, hogy mindenki azt mondja, hogy hát nem lehet kiépíteni egy szakember állományt, mert már túl kevesen vagyunk, ilyen volt az agrárszak, ilyen volt a jogszak, sorolhatnám a példákat, és mégis az élet bebizonyította, hogy igenis lehet, csak nagyon tudatosan kell ezt tenni, és konkrét egyezmény az a testnevelési egyetemmel, hogy megneveztük azt a 4 embert, akit ha szakmailag megfelelőnek találtatnak, akkor mindenképpen segítsenek doktori képzésbe felvenni, fel is vették egyébképpen, és az azt jelenti, hogy 3-4
év múlva doktorált emberek
vannak, és minimum adjunktus képesek ezek a kollégák.
Doktori képzésben én láttam, hogy Tonk Márton Budapesti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatástudományi doktori iskolája, ez a hivatalos elnevezés, szóval ebben a keretben irányít dolgozatokat. A Szapiencia pedig társultként oldotta meg eddig a doktori iskolát. Látható-e a közeljövőben az, hogy akkor egy adott pillanatban önálló doktori iskola működjön az egyetemen?
ez már az előző rektori mandátumom célkitűzései is között is ott volt, és hogyha úgy nagyon egyenes akarok lenni, és úgy nagyon tárgyilagosan próbálok elszámolni az elmúlt 4 esztendőmmel, akkor a, hogy mondjam, a meg nem valósult dolgok oszlopába ez az első, amit fel kellene írni.
De ez félig működött.
Tehát igen, ez ezzel működik, ez sokféle külföldi... mentség van, de azért az a vezető ezzel minden ilyen dologgal úgy van, hogy amikor el kell számolni, akkor azt nem mondhatja, hogy én nem vagyok felelős semmiért, mind mások. Na, tehát, hogy ezért a felelősséget én vállaltam a közösségem előtt, és nyilvánvalóan voltak ennek objektív körülménye is azért. Tulajdonképpen két oldalról kapott egy kicsit gellert ez a történet az elmúlt 4 évben. Az egyik ugye volt az a periódus, ami a gazdasági recesszió, a rezsinövekedések, stb. Emlékszünk jól, hogy minden, igen, hogy meg torpant a világ, és igen, hogy meg voltunk ijedve mindannyian, hogy na most mi következik. Ez nyilván az egyetem operatív stratégiai vagy operatív intézkedéseiben azt jelentette, hogy szépen megnéztük, hogy milyen feladatlistánk van, és hol húzzuk be egy kicsit a féket, addig, ameddig megnyugszanak a vizek, és látjuk, hogy mindenre van pénzügyi erőforrásunk. Mert hát egy doktoriskola indítás, vagy doktori képzés indítás, azért valljuk be, az meglehetősen pénzigényes, akár arra gondolok, hogy kutatási infrastruktúrába fektetni kell, akár arra gondolok, hogy mondjuk a doktoranduszok rendszerint ösztöndíjas hallgatók szoktak lenni, tehát ösztöndíjat kell nekik adni. A másik oka pedig az volt, hogy el kell érni az egyetemen belül egy bizonyos habilitált oktatói létszámot az adott szakterületeken, és hát ugye itt voltak jelentős ellépések, de azért éppen a 100%-hoz nem jutottunk el. Ezért van az aztán ugye, hogy a következő mandátumnak az egyik abszolút prioritása számomra ez. Én azt gondolom, és most már látszik, hogy hol lesz behúzva ez a 100% is, ugye, hogy a saját oktatóinkra ráépítve el tudunk indítani doktori képzéseket, hogy hol keresgélünk ezekben a dolgokban, hát egy, ezt is mindig mondtam, hogy olyan típusú doktori képzés, doktori iskolát nincs értelme a Sapiencán indítani, amiben úgy amúgy Erdélyben még magyar van, nyelvű doktorképzési kínálat van, tehát hogy ennek ez nem lehet. Ahol viszont nincs, ahol viszont mi vagyunk az erősek, vagy mi vagyunk azok, akik ezeket a képzési területeket uraljuk, ha már szabad ilyen kifejezést használni, ott kell keresgélni, és hát ezért gondolom azt, hogy az alkalmazott mérnöki tudományok, ez biztos, hogy egy fontos, nyilván ezen belül, hogy melyik itt még folynak beszélgetések, biotechnológiák, élelmiszer mérnöki, tehát és hát hogy egy más területre is hozzak, a jog például, ugye, tehát egy jogtudományi doktoriskolába gondolkozunk is, és ott is már úgy néz ki, hogy megvannak azok a habilitált oktatóink, akikre ezt rá lehetne építeni. Tehát ez el fog indulni, ezek a magyarországi egyetemek közül 4, vagy tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Gödöllői Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel van olyan típusú szerződésünk, amiben a doktori iskolákat együttműködésben, vagy a doktori iskoláknak bizonyos helyeit együttműködésben menedzseljük azok számára, akik itt Erdélyből iratkoznak. Ez egyébként azért egy kicsit ilyen önös szándékból is indult a Sapiencián, mert ugye ezek azok a formulák, ahol tehát a saját oktató utánpótlásunkat neveljük, és konkretizálva, mert itt hol van a kutya elásva? Mire jók ezek az együttműködések? Ez a szerzés lehetővé teszi, hogy a sportnál, hogy az a sportszakos doktorandusz, az úgy járjon ki egy amúgy budapesti jogi illetőségű székhelyi doktoriskolát, hogy mindeközben itt végzi Sepsiszentgyörgyön vagy Csíkba az összes doktori cselekményt, itt kutat, itteni a társtémavezető, vagy az egyik témavezető. Azt jól tudjuk a tapasztalatból, hogyha valaki elmegy doktorálni mondjuk 4-5 évre valamelyik Magyarország egyetemre,
jó eséllyel
botolíthetjük a nyomát, a 70%-ban nem lesz a mi oktatói utánpótlásunk, mert ott is meg fogják de akkor az ottani kollégák látni fogják, hogy ügyes, tehetséges, stb. Miért ne adnánk neki már néhány órát is, mert ugye elboldogul vele, és aztán így szépen szocializálódik. Tehát az nagyon fontos, hogy ebben a közegben maradjanak a doktori képzés ideje alatt is. Ezt meg tudod oldani a saját doktori iskoláiddal nyilván, és meg tudtad oldani így, ahogy ezek az együttműködésen alapuló doktori iskolák működtek. Ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet illeti, ahol én is doktori témavezető vagyok a közigazgatástudományi doktori iskolában, annak még van egy specifikuma, ott nem csak a mi oktatói utánpótlásunk van bent doktoranduszként, a neveket nem fogok mondani, az teljesen bizonyos, nincs is erre felhatalmazásom, de jó néhányan voltak, és vannak most is benne Erdélyben közigazgatásban már dolgozó személyek, tisztségviselők közül. Nekik már nincs szükségük igazából, hogy a nevükkel odaírják a doktorit, de hogy olyan szakmai tudást, olyan szakmai kompetenciákat kapnak még a doktori képzésen keresztül, amit amit jól tudnak hasznosítani, akár a mi érdekeink, mert én ilyen nyelvi jogokkal kapcsolatos témákat vezetek, azt hiszem, hogy tudják hasznosítani, igen, ezzel kapcsolatos ismereteiket, mondjuk egy polgármesterhivatal vagy egy megyei önkormányzatnál, úgyhogy igen, ezek szépen kialakult és nagyon jó együttműködésű formulák voltak. Na, például ezekről is szoktunk egyeztetni, beszélgetni a kollégákkal, mondjuk Szabadkán a kávészünetben, mikor az NKR rektorával, vagy a pécsi rektorral, vagy bárki mással ugye beszélgettünk, hogy hol is tartunk most, és mi áll előttünk.
A pécsi konnexió az meg azért izgalmas, mert ugye a képzőművészeti szakok beindítása Sepsiszentgyörgyön, a szintén partnerségben zajlik majd a pécsiekkel. Mit érez Tónk Márton akkor, amikor bemegy a Tordai úti épületbe, és egy előadására készülve betér a könyvtárba, amelyet Tónk Sándor könyvtárnak neveznek?
Nyilván ez egy jó érzés, egy jó leső érzés, és nem tudom függetleníteni semmitől az életemben. Ugye onnan indult a beszélgetés, hogy milyen tekintetben és milyen módon határozta meg egész személyiségemet, életpályámat az a környezet, ahol felnőttem.
És ahol 2000-ben oktatási tanácsosként kezdődik ez az ív, és most egyetemi tanár és rektori pozícióval jelenleg itt tartunk.
Tegnap egy nagyon kedves barátomnak válaszoltam, hogy úgy hívják, hogy Lackó Sándor, Szegeden egyetemi oktató, és 20 éve visszük közösen a Magyar Nyelvű Filozófia Irodalom Forrásai című forráskiadvány sorozatot, ő is a magyar filozófia kutatója, én is. Írt nekem múlt héten néhány sort, hogy örvend, vagy gratulál a rektori újraválasztásomhoz, és akkor szó szerint azt válaszoltam neki, hogy köszönöm szépen, igen, és hogy kedves Sankó, mert az a fejeztem a levelét, hogy hajrá, és írtam, hogy kedves Sankó, hajrára biztos, hogy szükségem lesz, mert én magam nem gondoltam volna 2006-ban, mikor eljöttem a Bábesbolyi Tudományegyetem filozófia tanszékéről, hogy idáig fognak fajulni a dolgok 2024-re. És ez egyébképpen így is van, mert tényleg nem volt benne sem az életemben, sem ugye a karrier, meg egyéb vágyaim, amelyek amúgy se feltétlenül ilyen irányba vannak, ha egyáltalán vannak. Tehát ez az egész pálya így nem volt benne, de hogy miért hozom ezeket a mondatokat ide, édesapám biztos benne volt. Tehát azokban a pillanatokban, ugye, amikor, ami most is megvolt, egy hosszú szeptember-októberben egy hosszú dilemmázás zajlott le bennem, hogy én ezt kell-e vállaljam, vagy kell-e induljak ezen a választáson. Nyilván az impulzusok értek, hogy ezt te el tudod látni, vagy a közegem ugye erre biztatott. Én pedig azért sokszor, hogy a kis ördög jött elő az én agyamba, én azt mondom, 12 év dékáni teendők után, meg egy rektori mandátum után úgy nyugodtan mondtam magamnak azt is, én azt hiszem, ebből a projektből kivettem a részemet, tehát hogy nem lettnek úgy erkölcsi vagy rossz érzéseim, hogy félreálltam volna, vagy ne tettem volna
valamit. Sőt, még talán az is lehet, hogy ott volt a dilemmázásban, hogy több idő jut a kutatásra, az olvasásra, a szakirodalomban való még inkább elmélyedésre.
Hát ez természetesen, hogy ott van. Ha valaki mondjuk egyetemi tanárként és egyetemi kutatóként abba a helyzetbe került, hogy vezetnie is kellett, vagy egyetem kellett menedzsmelni, azt tudja leginkább. Az nagyon pontosan tudja, hogy mit veszít el. Én nagyon pontosan tudom, hogy mit vesztettem el mondjuk 15 esztendő alatt. Ez az nem kevés. Úgyhogy persze, hogy ilyenkor nagy a dilemma és a nagy a mérlegelés. Na, de hogy ebben a mérlegelésben egy nagyon erős szempont, vagy egy nagyon erős vonzat az, hogy én azt gondolom, hogy édesapámmal szemben van mégiscsak egyféle kötelességem, egyféle erkölcsi kötelességem, és hogyha a környezetem azt gondolja, hogy erre most én vagyok az alkalmas, akkor hogy is mondjam, már csak az iránta való fiúi szeretet, vagy fiúi elkötelezettség okán sem. Tehát ez ott volt ugye amellett, hogy ezt kell, ezt a Kányádival élve ugye ezt a táncot járni kell, akkor még egy kicsit Marci mondta magamnak, és ez ott volt ezekben abban az ércsomagban. Úgy amúgy, hogy mit érzek, mikor a Tordai úti épületbe belépek Tónk Sándortól függetlenül, azért ez is megér egy misét. Mert az, hogy én jó érzésekkel lépek be az épületbe, egy olyan munkaközösségbe, egy olyan, és ez nem csak a Tordai útra érvényes most már az elmúlt 4 év után, hanem ugye a Bocskajászban, mert két laki vagyok az elmúlt 4 évben egyetemben.
Legalább két laki, hát így a többi kihelyezett.
Igen, de irodailag, kettő darab irodában van Kolozsváron, ez biztos. Ennek is van egy kis anekdotája, belefér az időbe, elmondom, hogy ugye, amikor az első mandátumomat ugye megbíztak ezzel a munkakörrel, akkor, na, hogy akkor költözöm át a Bocskajászba a Tordai úti dékáni irodámból. Most majd jövétes, akkor majd neki nekiállok, majd nekiállok, és aztán kezdtem úgy magamban is egyre bizonytalanabb lenni, hogy hát itt vannak a dolgaim, de én ebben a közösségben, ebben a kollektívában kiválóan érzem magam. Ennyi év dékánság után minden egyes tagját magam, már ha szabad így nevezni, magam választottam, és tudtam, hogy kikkel dolgozom ott, és egy nagyon jó csapattal. Na, szóval summa summarum, ott ragadtam, és egyik reggel megyek be a második emeleti dékán hivatal előterébe, és az ajtók mellett ilyen névtáblák voltak, ugye nekem 10-valány évig, ahogy dékán iroda, és hogy ráesik a tekintetem, és a dékán utódom, Szenkovics dékán úr azokban a napokban kicseréltette a táblát, ki volt írva rá, hogy rektor, és ránéztem Dezsőre, és azt mondja, hogy te már innen úgy sem mész semerre. Mondtam, hogy akkor ezt itt zárult le ez a történet, és így lett az, hogy evidensen kétlaki vagyok. Jó érzésekkel lépek be mindkét irodámba, mindkét épületbe. Én azt hiszem, a jó munkának az egyik alapvető és legfontosabb garanciája ez az életérzés, hogy úgy mész be dolgozni, hogy az abba te motivált vagy, azt olyan környezetbe teszed, azt akarod. Vagy az ellentétje, hogyha valaki gyomorgörcsel megy be, vagy gombóccal a gyomrába dolgozni, hát minden rokonszenvem és minden együttérzésem az ilyen esetekkel nem gondolom, hogy úgy lehet hatékony és kreatív.
Hát nem lehet, de azért a statisztikák azt mondják, hogy ugye a dolgozó populáció, ezt nagy halmaznak nézzük, olyan 5%-a az, aki szereti is, tudja is a dolgát.
Igen, és ezért is kicsit megtorpantam a mondat második felén, mert ismerem én is ezeket a statisztikákat, és ez azért egy nagyon szomorú állapot. Ugye, hogy emberek százezrei nem biztos, hogy jól érzik magukat.
Igen, de most inkább nézzük a... Jó, azt a részét, igen, amelyikben van lényeg, van szubstancia, tehát örvenjünk az 5%-nak, és hogy a kvázi a körön belül vagyunk. Gondolom, hogy ezt így oktatóként, meg intézményvezetőként, meg oktatásmenedzserként érdemes megforgatni, megnézni, hogy ez a 25 év mekkora lenyomatot hagy egy ember fejlődésében, alakulásában, kiteljesedésében. Jól fog illeszkedni abba az oktatás történeti és kultúrtörténeti kutakodásba, amit tulajdonképpen Tonk Sándor végzett, és látszik a publikációs listán, nem csak a peregrinusokról beszél, hanem beszél a református kollégiumról, tehát időben kicsit elrébbi periódusokat is azért korcső alá vett és tanulmányozott.
Így van, hát a lenyomatok kapcsán meg egyáltalán, hogy mi az, ami úgy meghatározza az ember számára, és az előbbi téma meghosszabbítása az mindenképpen azért oda tartozik, hogy akárhonnan is nézem önmagamat és a munkámat, és az, amiről szóltak az elmúlt évtizedeim, azért alapvetően egyetemi oktató vagyok. És ugye az arról is jutott ez eszembe, hogy amikor arról beszéltünk, az ember bemegy az épületbe, hogyan érzi magát, az egy történet, de amikor az ember bemegy csütörtökön 10 órakor a tanteremben, akkor hogyan érzi magát, az egy egészen más dimenziója ennek a történetnek. És ha valahol tényleg jól érzem magam, és ha valahol úgy érzem, hogy tényleg hasznos is vagyok, nyilván most ezt nem azt akarom mondani, hogy nem érzem ezt a rektori munkámba, de hogy hasznos vagyok, mert olyan módon tudok esetleg beszélgetni, kommunikálni, szakmai vagy egyéb típusú segítséggel szolgálni ezeknek a hallgatóknak, az biztos, hogy a tanterem, na ennek is meg lehet nézni azért a természetrajzát, mert ennek van egy igen komoly természetrajza, szintén a minap beszélgettem egy fiatal oktató kollégával, aki most került be ilyen oktatói, kezdő oktatói állományba, és most kérdeztem, hogy mennek az órák, hogyan érzed magad a terembe, ugye, mert ez egy fontos dimenzió, mikor készülsz, mit érzel, ugye, egy kell kezdeni kicsit mélyebbre menni ezekbe a dolgokba, és aztán, hogy végkonklúzióként elmondtam neki, hogy na csak nyugodtan, szépen, temposan, nincs semmi pánikra, semmi kapkodásra ok, majd egy olyan 10-15 év múlva célba fogsz érkezni, és az lesz az a pillanat, amikor el fogod könyvelni úgy magadban, hogy na, olyan tanárszerű lettem most már, és akkor olyan kérdően nézett rám, hogy hát ez mit jelent. És mondom, hogy hidd el, hogy körülbelül ennyi idő fog eltelni addig, ameddig egyrészt szakmailag is megszerzed azt a magabiztosságot, ami két irányba tudhatni. Egyik részről ugye, hogy megszerzed azokat a jól megalapított megalapozott, de az is sok idő kell, ismereteket, minden, amivel úgy az ember úgy nyugodt lelkiismerettel kiáll mondjuk diákok elé, azzal az érzéssel, hogy én azért nagyjából ezt úgy satsz per kb. A nagy totált nézve uralom ezt a szakterületet. Tehát ez az egyik, ami ugye egyféle magabiztosságot ad. A másik viszont, hogy azt a magabiztosságot is meg kell tudni szerezni tanárként, hogy melyik az a pillanat, amikor te ezt kell mondjad, na látja, én ennek még nem néztem utána, na látja, én ezt nem tudom annyira pontosan, ez valahogy
következő
nézzünk
órán
utána,
majd,
nézzünk igen. utána, vagy közösen, tehát, hogy amikor tudod már, hogy ez se gáz, hogyha egy tanár ezt vállalja, és ugye ez erről nyíltan kommunikál hallgatókkal. A kezdőtanárban mindig az a szindróma van benne, hogy ő azt szoktam, hogy az ifjú titán szindróma, ő mindent tud, ő mindent ural, egyszer csak felébredt ugye a padsorok másik oldalán, vagy a katedra másik oldalán, és ugye ez, ennek van egy sajátos pszichológiája, és hát ugye amit még azért 10-15 év nagyon nagy mértékben tud hozni, azok a pedagógiai affinitások, vagy a pedagógiai skillek, mert azért ezt is vagyok bőszintén, rendben, mindannyiunk végmentünk.
Ott van a modul, tanítják, igen, okay, meg igen, szakirodalma is van, de a gyakorlat
lehet tanulni
teszi,
abból is érdekes igen. dolgokat, de azért időnek kell eltelni ahhoz, hogy bent egy tanteremben a diák pillantásából lássad, hogy nem értette azt a szót, amit használtál, vagy azt a kifejezést, amit használtál. Mikor igen. kell a szüdet, vagy bármi.
Én azt hittem, hogy egy klasszikus példával fog a rektor az ifjú kollégához fordulni, azt fogja mondani, hogy tudod, a 195 méter addig kell eljutni, de előtte van még 42 kilométer, és ezt nem véletlenül mondom, mert ugye meglepő forma, tudtam azt, hogy a hosszú távfutás az Tonk Mártonnál otthon van, és szinte hobbiként, vagy több, mint hobbiként műveli, de amikor láttam, hogy a Szapi csapata most Budapesten ott volt, és mindenki a kis adagját, vagy a nagy adagját, de lefutotta, ez úgy teljesen más megvilágításban hozta nekem az intézményt. Ez, hogy ott van a titkárnő, ott van a kollega, aki a 42 kilométert lefutja, ott van egy másik csapattárs, aki azt hiszem 10 kilométert, vagy 5 kilométert teljesített, de hogy ott úgy egybe volt a társaság.
Igen, hát ennek is megvan a maga személyes és intézményi pszichológiája, úgy tetszik. Nyilván a kettő egymástól nem független. Az ember és az intézmény vezető itt ebben a tekintetben óvatatlanul összefonódik. Magam emberként ugye mindig is sport szerető és sportoló ember voltam, vagyok. Kezdődött a gyerek és ifjúkorunk gyorskorcsolyázásától, ugye, amit edzésszerűen műveltünk hosszú éveken keresztül a öcsémmel, Sándorral. Aztán ugye az egyetem, a profi, úgymond profi, vagy érzélben a hivatásszerű sportot azt az életünkből félrébb tette, de ugye egyetem alatt is. Ma is az egyik legkedvesebb és legközelibb baráti emberi társaságom a Zöld Trabant nevű foci csapat, ugye, akikkel végfotbaloztuk itt az egyetemi éveinket, Viszonkupa, udvarhelyi foci turnék, mi egymás kosárlabdáztunk. Aztán következett egy olyan pillanat, hogy egy ilyen focizás alkalmával a baltérdem az már nem, tehát műteni kellett, és akkor már nem volt annyira jó sem kosárlabdázásra, sem focira, és itt következett az én futásos történetem, amíg tart minden mai napig, hála jó Istennek, egyelőre minden testrészem ezt bírja, és remélem, hogy ez így is fog maradni, hogy nem kell váltanom megint valami egyébre. És ezzel együtt nyilván az intézmény életében pedig azt, hogy valahol célként tűztem ki, hogy a sportnak igenis legyen egy erős, hatékony megjelenése és konkretizálódása az intézményben. Az egyetemi hallgatók egy részének amúgy is szüksége van ilyen szerű impulzusokra, másik részét csak egy kicsit úgy egybe kell fogni, mert amúgy is vevők és hajlandók erre. És aztán így jelentek meg az ilyen, hát kevésbé formális, de annál erősebb elemek, hogy létrejött egy WhatsApp csoport az egyetemen belül, ez az egyetemen belüli futóknak a WhatsApp csoportja, ott mindig körbe megy, hogy akkor
ki mennyi
áprilisban lesz a Maraton Kolozsváron, és akkor ki jön be, elindult a benevezést, készítsük el közösen a polókat, meg hogy legyen ugye ezzel akkor egy Szapis csapat feeling, és az is egyébképpen, úgyhogy az elkövetkező 5 évben is biztos, hogy ezeken változatlanul dolgozni fogok, és ezeket bátorítani fogom, mert abszolút sokat tud segíteni az embernek az össze lényén, és összes, most nem akarok nyilván ilyen olcsó összegekbe bonyolodni, hogy akkor a görögöktől, meg stb., hogy mit jelent ugye az a testnek és a szellemnek az egysége. Inkább a magam példáját mondom, a hosszú távfutás nekem az, és általában a futás, az egy olyan kiegyensúlyozó, olyan, hogy az életemet úgy egybetartó tevékenység, amit tényleg tudok ajánlani bárkinek, ha nem ezt a sportot, más sportot. Sokszor poénkodnak a munkatársaim is, amikor mit tudom, valami problémásabb helyzet van, hogy kihívás, hogy tesszük, vesszük, dilemmázunk, hogy na most ezzel mit csináljunk, ha így döntünk, akkor ez lesz, ha így döntünk, ez lesz, és akkor van, reggel bemegyek az irodába, és mondom, hogy ebben az ügyben akkor ezt meg ezt fogjuk csinálni, és induljunk el ezen az úton, és akkor rám néznek, és azt kérdezik, hogy voltál az este futni? Mondom, igen, és ezt végig gondoltam, ezt az egészet, mindent a maga helyén, és ugye ez a vége.
Kifutunk az időből, mert hogy nekünk is azért a tetőterasz korlátok közé szorított intervallum, de maradunk azért a hosszú távfutás makacságával és lendületével, ezzel az utolsó benyomással, amikor a Szapienciáról beszélünk, mert a 25 esztendőre biztosan jön még egy negyed század minimum, és majd még arrébb is valószínűleg perspektívák nyílnak újabbak az egyetem előtt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.